Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha MLB, akkor Sport TV. És most már itt az Extra Inning is. A Sport TV-ben sok mindent láthatsz, itt viszont még többet hallhatsz a baseballról minden héten Makó G-vel, Kovács Sankóval és Balta Zolival.
Sziasztok, véget ért a World Series, az Extra Inning viszont még nem, úgyhogy itt vagyunk ma is megint egy picit, sőt nem is annyira picit késve, viszont megint csak több információ van a birtokunkban, és hát az igazság az, hogy itt mind a hárman utazgattunk ki Európában, ki egy picit azon kívül, ki ország határainkon belül, de most itt vagyunk a baseball doktorral, Makó G-vel, itt van Kovács Sankó is, és sziasztok srácok! És mielőtt itt nagyon baseballoznánk, hát azért volt még itt egy nagyon fontos meccs az elmúlt héten, amire azt hiszem, hogy az egész világ figyelt. Törökország, Magyarország, amerikai futballmérkőzés. Kovács, te hásítottál Sankó bele ebbe a fontos hírbe?
Nem hásítottam, sóhajtottam. Nagy különbség.
Nagy különbség. Mi történt, Sankó? Gratulálok a győzelemhez. Törökországban 24-20 nyert a magyar csapat. Te vagy felelős az offense fal felkészítésért. Milyen volt az offense fal, milyen volt a csapat, hogy érezted magad? Mesélj egy picit, légy szíves, addig mi G-vel kimegyünk cigizni.
Akkor gyors leszek.
Nem, mondja csak.
Ne, engem is érdekel.
Nagyon szenvedős meccs volt, tehát nem tudom, hogy csináltok már olyan mérkőzést, hogy aznap utaztok, amikor játszotok, és a srácok azért egy picit így enerváltan szálltak le a repülő útról, még nincsenek is olyan messze ezek a törökök. Ráadásul azt gondolom, hogy a török játékvezetők nem voltak a helyzet magaslatán, mert ilyenkor a krút félig magyar, félig török játékvezetők adják, de hát nem nagyon kommunikáltak angolul, úgyhogy elég nehéz volt velük megértetni, hogy nem a szabályok szerint, vagy nem tudom, hogy milyen török szabályok szerint játszottunk, úgyhogy ez elég rányomta a 34-ben a játékra a bélyegét, de mi sem játszottunk jól, tehát szerintem azért mélyen a tudásunk alatt játszottunk. Ez egy nagyon fizikális csapat volt. Én azt gondolom, hogy meg tudtuk oldani. Mártnak voltak zseniális megmozdulásai a negyedik negyedben, és...
Lakatos?
Nem. Valamilyen Márk, maradjunk ennyivel, jó?
Bencsics.
Persze, Bencsics Márk, igen, és Elek Ádinak az elkapásával pedig beálltottuk a 24-20-as végeredményt, úgyhogy én a falon elégedett voltam, sajnos egy játékosomat kiállították. Azzal nem tudtam azonosulni, azzal igen, hogy megdítte az irányítómat, de olyan roughing, de... Hát unnecessary roughness szabálytalanságot csinált kétszer, ami mondjuk azt, hogy kipontozódás, mert kettő ilyet csinálnak, kizárják. Elküldtéket volt egy sérülésünk is, de meg tudtuk oldani, nagyon-nagyon jól dolgozott ez a 8 fős crew. Azt gondolom, hogy jó felkészülésen voltunk túl a falba, de mindig lehet jobban csinálni, sokkal, de sokkal nehezebb lesz az álcsoport, tehát a felkészülést azt szerintem már most el kell majd kezdeni. Úgyhogy visszamegyünk a régi dolgokhoz, a gyökerekhez, a kocsitoláshoz a fallal, úgyhogy majd decemberben ledolgozva a bagt elkezdjük az autóknak a tologatását a Hajógyári szigeten.
Nagyon helyes. Gratulálunk még egyszer a magyar amerikai foci válogatottnak.
És mi annyit mondja,
várjál, Jimmy, bocs, csak annyi, hogy valaki mérhetetlenül zörög a mikrofonjával.
Én nem tudok.
De ti halljátok az örgést?
Én hallom az örgést, én is.
Akkor Zoli, csak te lehetsz.
Én fekszem, Sándor.
Hát ez az. És mit csinálsz közben?
Az igaz. Jó kész, most már jobb.
Én mondtam. Annyit
akartam kérdezni, Sanyi, hogy nézők voltak?
Nagyon sok török néző. Most magyarok is elkísértek minket, szerintem egy 50-60 fő magyar szurkoló szintén volt velünk, úgyhogy óriási hangzavar volt, és mivel nagyon más a távolságtartás Törökországban, azért volt egy pici, én nem vagyok egy ilyen beszarú gyerek, de amikor mentünk ki vagy a fél időben vissza az öltözőbe, akkor a szurkolók le voltak engedve a játékos kijáróhoz, és ilyen hatalmas embertömeg várt minket is, meg a törököket is, és hát volt egy-két játékos, aki egy kicsit be volt tojva. Én nagyon, nagyon élveztem, mert Mert azért
a méretedből adódóan te nem voltál betolva.
Igen, de voltak egy pár hasonló vagy nagyobb méretű srácok, úgyhogy én nem mondom, hogy bármilyen atrocitás lesz, de azt gondolom, hogy ez jó volt így, ők még tanulják ezt a dolgot, de nagyon-nagyon ügyesek lesznek. Rengeteg pénz van a török amerikai fociban, nagyon-nagyon jók a... Igen, is. És a fizikális állapota a játékosoknak, hogyha még beletesznek egy-két évet, akkor lehet, hogy ők is stabilanak lesznek az átcsoportban majd. De hát ez majd a jövő zenéje.
Zsíte, merre jártál a múlt héten? Ózd, Kazinsz, Barcelona, ilyesmi?
Nem voltam most sehol. Kivételes hétvége volt. A lányoknak volt RG versenye, oda mentem.
Milyen eredmény?
Egy ezüst és egy bronz.
Hát akkor mindenkinek gratulálni kell.
Köszönöm. Ennyi.
Gratulálunk a Makó családnak is, meg gratulálhatunk az Atlanta Bravesnek is, hiszen ahogy Angie jósolta, megnyerte a World Series az Atlanta, igaz, vissza kellett utazni Houstonba, ahol abba hagytuk az előző adásnál, de rögtön az első mérkőzés maga biztosan jó játékkal sikerült megnyernie az Atlanta Bravesnek 7-0-ra. Srácok, vélemények, benyomások, akár a World Series-zel, akár a hatodik meccsel, akár a Braves-szel kapcsolatban, öntsetek ránk mindent. Na, azért.
Most ugye már eltelt egy hét az Atlanta győzelme óta, tehát azóta így kicsit így kisimultak a dolgok. Valahogy én azt érzem, hogy nem volt így tehát a tavalyi World Series után sokkal több jelenetet lehetett visszanézni, sokkal több olyan momentum történt a meccseken, amiről aztán hetekig tartott még a vita, ugye Phillipsnek a walk-off single-je, Blake Snell lecserélése a hatodik meccsen. Itt valahogy nem nagyon voltak ilyenek most. Fried nagyon jó, zseniális hat inninget hozott le, anélkül, hogy pontot kapott volna. És ugye ott Soler 3 pontos homerunjával gyakorlatilag el is dőlt az egész meccs, meg az egész World Series. Úgyhogy picit ez ilyen, kicsit talán ilyen kevésbé izgalmas, valamivel visszafogottabb párharc volt ez talán, mint a tavalyi. Viszont hát a Bravesnél óriási öröm, meg ünneplés volt, úgyhogy azokat jó volt nagyon látni, azokat a képeket, meg a videókat, főleg múlt hét pénteken ünnepelték a játékosok a atlantai szurkolókkal a győzelmet Atlantában. Ott azért volt egy-két vicces, meg érdekes jelenet, amikor Jock Peterson bemondta, hogy ők azok a motherfuckerök, akik megnyerték a World Series-t, meg amikor a rendőr nem ismerte meg Maceket, és le akarta tartóztatni, hogy miért ugrál át a kordonon. Tehát voltak jópofa dolgok, de tehát valahogy kicsit ilyen eltérő a megítélése ennek, meg úgy az érzés ezután, a World Series után, mint tavaly volt, én úgy gondolom, hogy nekem legalábbis.
Hát én csak annyiban szeretnék ehhez kapcsolni, hogy valószínűleg ugye ekkor ünneplést tett volna Houstonba is, és valószínűleg teljes Amerika gyászolt volna, hogy a Houston nyert, de hát ez egy másik történet. Én azt gondolom, hogy az a pusztítás, amit Jorge Soler végzett azzal a bombával, amit kibombázott a stadionból, hát figyeljetek, én sok nagy homrát láttam, de ez olyan mértékűen demoralizált mindenkit, hogy nem tudom, hogy World Series-ben láttunk-e ekkora ütést. Tehát az, hogy ha ott lett volna a mozdony, ami ott körbe tud járni, akkor a mozdony ez simán kilövő izéből, az üléséből. Tehát ez, és akkor volt, amit talán nektek is elküldtem, hogy elnézhetek az
a NASA-tól.
A NASA-tól, hogy ezzel a moonshot-tal befolyásolják elég erősen ezt a...
És a hogy kinti rakétakilövéseket, igen.
Igen, igen. Úgyhogy szerintem azt gondolom, hogy megérdemelten nyerte meg az Atlanta, nem csak Friednek a dobó teljesítményét, a többi dobóról nem nagyon szeretnék beszélni, viszont az extra base-tekről és a home run-okról igen, tehát nekem az üzenete ennek a World Series-nek, hogy aki több home run-t ütött, aki több extra base-et ütött, az egész egyszer megnyerte ezt a párharcot, és ebben sokkal jobb volt az Atlanta, még akkor is, hogyha nem otthon tudták behúzni, de ez akkora nevezzük verésnek, és nem bántva senkit. Ez a 7-0, ez annyira meggyőző volt a plate mindkét oldalán, akár jobbkezes, balkezes ütőknél, vagy akár a dombról, ha nézzük, hogy itt nem volt kétség, hogy ki a jobb csapat ezen a mérkőzésen, úgyhogy innen is gratulálok. Én is nagyon néztem a videókat, nagyon sokat nevettem azon, amit például G is mondott, de mondjuk mi se is vennénk föl Maceket, ha itt jönne Budapesten mondjuk egy vámműtétre. Tehát szerintem nagyon kevesen vagyunk, akik így felismerik.
Annyi nem baseball sapkában volt, hanem kalapban, viszont a saját tessék. Meze volt rajta, tehát...
Jó, hát tudod, hány Macekes mez lehet ott?
Hát, oké.
érted? Hát, szóval azért elég nehéz. Nem akarom megfedni a rendőr, de tényleg, szóval azt gondolom, hogy lehet ilyen is olyan is. Szerintem ez így volt, komplett csapatról beszélünk, azért azt gondolom, hogy itt beszélhetnénk a Bravesnek a farm csapatjáról és a Mississippi Bravesről, hogy hány a játékos volt, hogy itt milyen a farm rendszer, itt mennyire jó a kinevelési szisztéma, akárcsak a Tampánál, de hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó kis válaszokat kaptunk. Nekem egy kérdésem lesz még, hogy Freddie Freemannek a szerződésével mi lesz, de hát ne szaladjunk ennyire előre, meglátjuk, hogy én szerint mindenképpen ott tartanám a Bravesnél, és ahogy a
abszolút.
Nem is tudom, hogy ki csinálta vele az interjút. Igen, ki csinálta az interjút utána vele? A Big Papa? Hogy elkezdte szórni a lóvét, az megvan az a jelenet? Hogy van egy ilyen, mint egy ilyen pisztolyszerű dolog, ahol ilyen, hát mint egy ilyen, talán a valamelyik társasjátékot lehet ilyen pénzt nyomtatni. Mindegy, nem is ez a lényeg.
Gazdák vagy okosan.
Ez mondjuk a magyar változata, igen. Vagy, de sőt, elkezdte szólni a pénzt, hogy show me the money, és akkor meg kell fizetni ezt a srácot. Úgyhogy, de ez még rögtön az interjú után volt, meg ott ült sí szemüvegbe, hogy a Pezső ne menjen szét a szemébe, és akkor így akkor az is egy jó kis dolog volt. És úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyit ér meg a Bravesnek Freddie Freeman személye.
Fogunk erről beszélni, én nagyjából, hogyha tippelni kellene, ugye Carlos Correa, aki igazából mindenféle free agent listát vezető, már megkapta az ajánlatát az Astros-tól.
Nem gyenge.
5 év 160 millió, ha jól emlékszem. Én valami hasonlót képzelnék el egyébként Freddie Freemannek is, de ne rohanjunk ennyire előre, mert fogunk beszélni free agentekről is, fogunk beszélni egy-két edzőmozgásról is, fogunk beszélni trédekről, viszont én azt kérném még, hogy próbáljuk már megfejteni ezt az Atlantát. Úgyha visszanézünk az elmúlt 2 hónapra, tudjuk azt, hogy gyenge kezdés, sokat szenvedtek azzal, hogy egyáltalán pozitív mérleget tudjanak felmutatni, utána viszont valami elindult. Mi indult el, mitől indult el, és mikor indult el? Egyáltalán megfogalmazható-e olyan pont az egész szezonban a Bravesnél, amikor azt mondhatjuk, hogy oké, innentől kellett igazán komolyan számolni az Atlantával, innentől már felmerülhetett az bárkiben, hogy egyáltalán a rájátszásba juthatnak, sőt, megnyerhetik a World Series-t. Nektek volt-e ilyen?
Hát, erről már beszéltünk korábban sokszor, és itt érdemes lenne megemlíteni a Ewing hatást, amit talán közvetítés során már említettünk, de podcastben nem, hogy ezt ilyen amerikai újságírók Patrick Ewinggal kapcsolatban kezdték el megfigyelni ezt a jelenséget, aki a New York Knicksben kosarazott akkor, hogy ha egy csapatnak egy sztárjátékosa van, és ő lesérül, vagy kispadra kerül, akkor általában valahogy elkezd jobban menni a csapatnak, amiatt, hogy nem arra az egy játékosra koncentrál mindenki, és utána a többiek sem tőle várják a megváltást, hanem csapatként tudnak fellépni. Tehát valószínűleg egy ilyen dolog is történhetett az Atlantánál Acuña sérülése miatt, és a másik pedig, hogy itt a GM-et, Alex Antopoulost is meg kell említeni, aki iszonyatosan jól igazolt az outfieldre, hogy pótolja a Acuña kiesését. Tehát mindegyik játékos, akiket az outfieldre igazolt, Duval, Peterson, Soler és Rosario, ők meghatározók voltak az alapszakasz második felében is, de főleg a rájátszásban.
Szerintem azért ne felejtsük el, hogy az egész év az átlengte egyébként a Bravesnek, a Hank Aaronnak a halálával hát az egész ligát, vagy az egész megemlékezést, és ha emlékeztek, hogy a 44-es szám ott volt a centerfielden is, tehát hogy
igen.
Azért azt gondolom, hogy volt egy ilyen emocionális töltet a dolognak, és nem szeretnék a 44-es számmal sokat játszani, de azért jöttek ki olyan elemzések, hogy amikor 44-44-re álltak, amikor jött az All-Star Break, utána 44 meccset nyertek, úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami így körbelengi ezt az egészet, és
mondjuk a számisztikára pont nem gondoltam, hogy annak is jelentősége lehet.
Én se gondoltam, csak ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa egybeesések, és én ha visszagondoltok valahol, mi arról kezdtünk el beszélni, hogy sehol sem voltak addig, amíg nem tudtak átlendülni azon a ponton, amíg folyamatosan csak ugye elgára tudták hozni a győzelem-vereség mutatót. És amikor az All-Star Break után megtört ez a dolog, akkor nyíl egyenesen ott voltak már a rájátszásban. Tehát, hogy szerintem el kellett hinniük, hogy jók ennyire, egy picit elengedtek olyan meccseket, amit hozniuk kellett volna, És akkor utána mondjuk Rosario-nak a szerepe, Solernek a szerepe, Freddie Freeman-nek a szerepe. Tehát, hogy egész egyszerűen összeállt az a brigád, összeállt az a mentalitás, összeállt, és Jock Peterson is persze, csak ő mondjuk a rájátszásban egy keveset mutatott, de ettől függetlenül
az elején azért jó volt, még ment egy októberezés.
Igen, de hogy valahogy akkorra állt össze ez a csapat. Tehát, hogyha beszélünk még formaidőzítésről, akkor szerintem ez az, amikor így kell valakinek működni. Duvárról nem beszélek, Sansonról nem beszélek szándékosan, de mindenkinek nevét megemlíthetnénk, mert egész egyszerűen azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplett csapat. Tehát, és ha visszatérnek a sérültek, hát akkor ki tudja, hogy mi lesz még, hogy még rápakolnak egy lapáttal. Szóval én megmondom őszintén, hogy nekem nagyon kellemes csalódás az Atlanta. Én nagyon sokszor kivettem G-t azért, hogy az Atlanta persze 4-2-re majd behúzza úgy, hogy sehol sincsenek, úgyhogy így is meg kell, hogy kövessem, és én nem láttam bennük ezt a tüzet. Az, amit a rájátszásra mutattak, az pedig az le a kalappal. Tehát, hogy így kell odaérkezni, így kell oda menni, be kell rúgni az ajtót, és így kell királynak lenni, tényleg. Úgyhogy...
És említsük meg Brian Snitkert is, aki 45 éve van talán a Bravesnek a szervezetében, ő a klasszikus baseball edzőnek a megtestesítője, aki az
bocsánat, egész... Bocsánat, kérek, 44 éve. Tehát, hogy a számmisztika az 44 itt is.
Igen, én 45-öt olvastam, de elképzelhető, hogy máshol kezdték, vagy máshol fejezték be, vagy az szezon előtt volt, mindegy. Szóval tehát ő ahová kellett mennie, oda ment, soha nem emelt panaszt semmi ellen, mindennel egyetértett, tehát ő abszolút a szervezet szolgálatának rendelte alá az életét, és igazából soha nem volt semmilyen botránya, balhéja, tette a dolgát, és most ilyen a maga szerénységével, visszafogottságával most fölért a csúcsra, és ez is egy nagyon szép történet, amit majd biztos meg fognak még írni részletesebben ezek után páran.
Azon gondolkoztam az Atlantával kapcsolatban, hogy szerintetek van-e még egy olyan csoport, olyan divízió a hat közül, amit meg tudott volna nyerni az Atlanta ezzel a játékkal?
Számok alapján?
Hát nem feltétlenül csak a számok alapján, mert számok alapján nem, mert a legkevesebb győzelem az Atlantái volt. Nem is erre gondolok, hanem hogyha bármelyik másik csoportban játszik így, és hoz ilyen eredményeket az All-Star Breakig az Atlanta, máshol szerintetek vissza tudott volna eljönni az első helyre? Vagy a playoff helyre egyáltalán?
Én szerintem elképzelhető, tehát ez nagyon nehéz így megítélni, hogy ugye csoportom belüli ellenfelek ellen kell hozni a meccseket leginkább, és hogyha nagyobb nyomás lett volna rajtuk, akkor elképzelhető, hogy több győzelmet hoznak. De a két centrál csoportot szerintem az AL-t is, meg az NL-t is, azt én nem gondolom, hogy ne tudták volna behúzni, akár ilyen számokkal is. Ugye ez a 88 győzelemmel nem, de hát ezt nem lehet arra rávetíteni, hogyha mi történt volna akkor, hogyha ebben a két csoportban játszanak.
Hát én azt mondanám, hogy azért talán, ha tudják, hogy más csoportban játszák, akkor azért nem így játszottak volna. De ez a csapat, ez szerintem ott lett volna a rájátszásban akkor is, hogyha ha...
Hát az AL Eastből, meg az NL Westből talán nem.
Az a kettő, ami kizárt, de a többiből pedig meg azért nehéz eljátszani ezzel a dologgal, mert mindig más, amikor a saját csoportodból játszol valakivel, és pontosan tud a schedule-odat, hogy ez a 185 nap alatt lejátszott 162 mérkőzés, arra hogyan tudsz időzíteni. Az Atlantának ez a csoportja. Tehát én azzal, hogyha másik csoportban lenne, én nem gondolom, hogy a Giants-en vagy a Dodgers testén keresztül oda juthatott volna a Braves. Ezt kizártnak tartom, illetve azt is, hogy a rész vagy a másik oldal, még a Bostonon keresztül, bárhova
oda tudott volna érni. Sem.
Hát ez meg érdekes.
Igen, de aztán a Houston-t legyőzték a World Series-ben, a Dodgers legyőzték az NLCS-ben, tehát ez pont elég volt.
Igen. Jó, igazából csak egy ilyen felvetés volt játék elméleti síkon. Csak érdekelt a véleményetek. Jorge Soler lett az MVP, mit szóltok hozzá? Mármint a World Series MVP-ért.
Volt két jelentős home runja a World Series-ben, ami meccset döntött el, ugye a negyedik meccset 2-2-nél az ő home runjával, vagy ő ütötte be a győztes pontot, amivel 3-2-re nyert a negyedik meccset a Braves, és az nagyon fontos volt, mert 2-0-es hátrányt fordítottak meg, itt pedig 0-0-nál ütötte a 3 pontos home run-t, és igazából, hát én megérdemeltnek gondolom, tehát ez a két, gyakorlatilag ez nagyon kellett ez a két home run ahhoz, hogy a Braves nyerjen. Másnak nem volt nagyon kiugró teljesítménye, főleg a dobók közül senkinek ütésben, meg ez volt a, és amit Sanyi említett, hogy mekkora home run ütött abban, meg az volt az érdekes, hogy nem mindig attól tűnik nagynak egy home run, hogy hány lábat írnak ki a végére, hogy mekkora volt, hanem hogy a stadion adottságaitól is függ ez az egész, mert ugye itt az volt a lényeg, hogy távolságra nem volt olyan óriási nagy, nem? Tehát ilyen 445-450 körüli volt talán. Igen. Viszont az, hogy a pont átütötte, teljesen kiütötte a lelátó fölött, kiment a stadionból a labda, ettől tűnt olyan baromi nagynak, meg látványosnak. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy ne érdemelné meg az MVP címet. Egyébként egy ilyen World Series MVP cím egyébként sem annyira jelentős dolog, tehát így számon tartják, de ez inkább ilyen érdekes.
Nem kapsz érte egy trakkot egészen véletlenül?
Hát az lehet, de...
Na, hogy én emlékeztetnélek titeket arra, hogy volt egy adásunk még a World Series, hogy ki lesz a World Series-nek az MVP-je, és igazából... Talán G, te mondtad azt, hogy aki az utolsó meccsen olyan
dolgot csinál, mondtam,
vagy
én
bocsánat, mondtam. Zoli, ne haragudj. A Zoli, akkor te mondtad, hogy aki olyan, mert nem tudtuk megmondani, hogy ki lesz, ugye hárma-hárma tippeltünk, de hogy aki az utolsó meccsen olyat csinál, ami ilyen nagyon ritka dolog, mint a fehér holló, vagy az ütő átlagban, vagy a homerunok számában ő lesz kiemelkedő, az lesz az MVP, és akkor Zolinak lett igaza, úgyhogy szerintem ez nagyon mutatja azt, hogy nem tudtuk. Annyi jó teljesítmény volt a Bravesnél, hogy nem tudtuk igazából azt mondani. Azt tudtuk, hogy dobó nem lesz. De hogy ütésben pedig ki lehetett, hát bárki lehetett volna. De szerintem tök megérdemelt volt, hogy Soler hozta ezt.
Houstonozni akarunk? Bármi gondolat az Astrosszal kapcsolatban, ami bennetek ragadna, hogyha most nem mondanátok el?
Hát Dusty Baker marad jövőre, és az edző kapott egy újabb egyéves szerződést. Nem tudom, nekik szerintem továbbra is ez a céljuk, hogy valahogy, nem tudom, hogy Correa fog-e maradni az Astrosnál.
Valószínűleg igen.
Te azt gondolod?
Megkapta az ajánlatát, szerinted az nem lesz neki jó?
Hát a pénzben biztos jó, de kérdés, hogy nagyon sok szempont van itt, tehát hogy esetleg az ő népszerűsége az növekedhet-e akkor, hogyha eligazol az Astrosból, jobban megbocsátanának-e neki.
Mondjuk egy ilyen kézbe?
Hát akár, igen.
Érdekes felvetés. Nekem az azt rosszul inkább azt teszem, hogy én Dusty Bakert nagyon csípem, én nagyon szeretném, hogy megnyeri az évedzőjét, ha már erről beszélgetünk. Igen. És a játékosoknak pedig egyre inkább azt érzem, hogy ahogy távolodunk ettől a csalós botránytól, egyre inkább... térünk vissza rendes kerékvágásba. Valószínűleg soha nem mossák le ezt a dolgot, mert mindig meg fognak megjelenni kukák a nézőtéren, hogy hidegenbe mennek, de egyre kevésbé érzem ezt a dolgot egyébként a közvéleményben.
Hát én érzem még mindig.
Hát de sokkal kisebb a hatás. Tehát ahogy megyünk előre az időbe, egyre jobban felejtenek az emberek, nem fogják elkezdeni teljesen, azban biztos lehet, csak hogy azt gondolom, hogy attól, hogy átveszel egy másik meszt, attól pont nem fogják elfelejteni, de benne volt abban a csapatban.
Na, kanyarodjunk rá most már az egyén díjakra, mert szépen adogatják át minden egyes nap gyakorlatilag van egy-egy olyan díj, ami kiosztásra kerül. Most mindegyiken szerintem ne fussunk végig, de azért a Golden Glove-on mindenképpen, ahol díjazzák minden ligában, minden poszton, vagy díjazták a legjobb védekező játékosokat, és érdekelne engem például rögtön a dobó kérdése ebben a díjazásban. Mi az a védekező teljesítmény a dobóknál, ami miatt díjazzák őket egyébként? Az amerikai ligában Dallas Keuchel volt, aki kapta, és Max Friede, ez az elismerés a National League-ben.
Hát gondolom védekező átlagot néznek elsősorban, meg vannak ezek az új statisztikák, ez a outs above average, meg a nem tudom hány plusz autót tudott hozzátenni. Hát a dobóknak ugye alapvetően két feladatuk van, hogy a bantokat jól levédekezzék, meg hogyha az egyeshez ütik a labdát, akkor odaérjenek az egyes bázisra. Tehát amintán játékba kerül a labda, ők is védőkké válnak, és hát azért ők nem mindig szoktak nagyon biztos pontok lenni a védekezésben, szóval bantnál is inkább általában a catcherök szoktak menni a labdáért. De úgy, tehát Friedről mindig is mondták, hogy ő nagyon jól védekező dobó, ez Gránkire is igaz, ő is jelölt volt végül, nem ő kapta, tehát van egy-két olyan dobó, akik védekezésben is kiemelkednek, főleg azok, akik egyébként mondjuk középiskolás vagy egyetemista korukban más posztokon is játszottak. Itt, hát gondolom, ilyen mindenféle statisztikákat néztek elsősorban, tehát ezeket díjakat általában az alapján szokták eldönteni.
Igen, ez a defensive run saved, amit nagyon néznek ilyenkor. Tehát a védekezésből, hogy hány ponttól menti meg tulajdonképpen a megmozdulásával a csapatot. És neki most már, ugye, ő talán tavaly is gólt kapott, nem?
Friel?
Vagy tavaly előtt kapott, nem is tudom már, hogy most összefolynak a dátumok, hogy 2019-ben lett ő kezdő, nem? Akkor lehet, hogy akkor egyből megnyerte. Tavaly, ne, hát mindegy. Csak a lényeg az, hogy neki volt már gólgávja, tehát neki ezért nem meglepő. Még a másik oldalon Kalkin, ez a szám, ez 12-es, ez a defensive run saved. Úgyhogy szerintem jó helyre került mind a kettő, de nagyon nehéz megítélni dobóknál, ahogy G is mondja, hogy igazából valamivel kapaszkodni kell.
És nem, tavaly nyert gólgávot, most megnéztem.
Tavaly nyert, 20, na, 20, akkor, 21, igen. Akkor jól emlékeztem. Tehát, hogy ténylegesen kell valamilyen számba kapaszkodni ilyenkor a szakértőknek, és az nagyon nehéz megítélni, mondom, ahogy G mondta, hogy melyik dobó, mert hogyha pont oda megy a dombhoz, vagy úgy kapja a labdát, vagy, tehát az egy teljesen más kérdés. Úgyhogy jó a kérdés, Zoli, hogy mitől lesz valaki Gold Glove dombon, de ugyanúgy hozzátartozik a védekezés is a baseballhoz, úgyhogy egy kicsit megerőszakolva a dobó pozíciót általában erre a statisztikára alapozzák ezt.
Az amerikai ligában a legjobb catcher Sean Murphy lett Martin Maldonadot és Salvador Perezt megelőzve.
Na, ezt nem értem egyébként.
És azt, hogy, nem... az, hogy a nemzeti ligában Jacob Stallings, a Pittsburgh Pirates játékosa.
Én annak nagyon örültem.
Yadier Molinát és JT Realmuto-t megelőzve.
Ez itt megint a defensív ranok kérdése. Tehát, hogy ez, és engem azért zavart, mert hogyha Maldonadónak a tevékenységét emlékezzetek vissza a World Series-re, hogy hogyan húzta be, hogyan keretezett, hogyan próbálta befolyásolni a játékvezetőt, szerintem irgalmatlan nagy munkát végzett. Úgyhogy nekem egy picit ez ilyen sáros, de tökre megértem, hogyha ha már kapaszkodunk egy bizonyos statisztikai dologba, a defensív runok számában, akkor ez érthető. Egyébként nálam Martin Maldonado volt az Astrosból, aki ezt megkapta volna. A másik oldalon pedig Molly nekem nagy kedvencem a Cardinalsból, úgyhogy itt is érzek ilyet, de szerintem egyébként a Pirates-be jó helyre került. Tehát, hogy ez lehet, hogy a motiváció előre nézze, hogy még inkább. Talán jobb lesz a Pirates, de hát reméljük, hogy nem, mert a Capsa van a pontban. Tehát, hogy ennyi.
Stallingsnak 21 ilyen defensive run save-je volt, ami 9-szer több, mint a következő catchernek az egész Major League-ben, tehát ugye 12 volt Hedgesnek, és ugyanannyi, mint Carlos Correa-nak, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon szép szám.
Csináljuk úgy, hogy most nem egyesével megyünk, hanem mondjuk az amerikai ligában felsorolom az infieldet. Mit szóltok hozzá, és hogyha valami nem tetszik, sikítsatok.
Jó.
Nem, tehát, hogy majd, de majd, hogyha utána rátérünk az NR-re, hogy itt azt kell kiemelni a Gold Glove-nál, hogy a St. Louis Cardinalsból 5 játékos kapott
Gold Glove-ot. Bizony, rekord.
Ez olyan szinten hihetetlen, hogy ennyire jó védekező játékosai vannak a Cardinalsnak, és ugye még Molina is jelölt volt, aki nem kapta meg, tehát ez hihetetlen, ez nyilván ennek is köszönhető az, hogy a hány meccses győzelmi sorozatuk volt a végére?
18. Na de, amerikai liga infield. Yuli Gurriel az egyesen, Marcus Semien a kettesen, a shortstop Carlos Correa, a third base Matt Chapman. Nekem, ha kezdhetem én, nagyon hiányérzetem itt nincsen. A szívem picit azt mondatja, hogy én szívesen megnéztem volna azért a hármason Joey Vendrilt ebben a felsorolásban.
És őt jelölték is, nem?
Igen, José Ramírez volt még a harmadik.
Uh-huh. Rendben van, szerintem ez az infield nincs vele probléma.
Én is azt gondolom, tehát akiről még itt lehet beszélni, talán a törbéznél, hát...
José Ramírez volt.
Igen, de egyébként nekem nagyon nincs olyan, akit nagyon megchallenge-elnék, tehát így most végig gondolva, hogy ki lehet, nem... Most még a Metózon jutott eszembe esetleg.
De, egyesre?
Igen, de esetleg. De nem, tehát nagyon, tehát az is nagyon. Nem, Tehát, hogy ez annyira korrekt szerintem, hogy, hogy itt nincs, nincs kérdés, úgyhogy tovább is pattintom a szót.
Jó, outfield, Andrew Benintendi Royals a left fielden, középen Michael A. Taylor szintén Kansas, és Joey Gallo került a right fieldre.
Gallo, egy picit meglepetés, hogy valahogy őt...
Hát de... akkor nincs, Randy Arroz Arena szerintem.
Döntősök között ott volt, mint ahogyan Kevin Kiermaier is egyébként. Tehát a left field úgy nézett ki, hogy Benintendi megnyerte, ott volt még Arroz Arena és Lourdes Gurriel Jr., a center fieldet megnyerte Michael A. Taylor, ott volt még a döntősök között Kevin Kiermaier és Miles Straw, a jobb oldalon pedig Hunter Renfro és Kyle Tucker végzett a második, harmadik helyen.
Igen, hát itt is a számok döntöttek, ugye ez a Gallo-nak 11 ilyen defensive run save-je volt. Nem tudom, hogy a Gallo egy második Gold Glove-ját nyeri már, de lehet, hogy pont olyan meccseket láttam tőle, amikor nem mutatott semmilyen parádés megoldást, de valahogy én őt nem éreztem annyira jó védőjátékosnak, de hát ezek szerint mégis azokkal.
Én továbbra is challenge-elném a Royals-os, mert én szeretem Benintendit, mert ugye most került a Royals-ba, és előtt a Red Sox-ba volt, de hogy itt ha jól tudom, akkor pont nem döntöttek a defensive run-ok, mert ugyanannyi volt a Rosarénának és Gurrielnek is, tehát hogy valószínűleg itt az döntött, hogy ő mennyit volt a pályán. Tehát ilyenkor, ha ilyen van, akkor általában azt szokták mondani, hogy aki a legtöbb inninget tölti a pályán, aki végigjátsz ezeket a meccseket, úgyhogy nekem itt van a legszűkebb határ, de tökre együtt tudok élni ezzel a dologgal, és szerintem tökre megérdemli egyébként.
Benintendinek irgalmatlan elkapásai voltak. Most,
hát a diving catch-ei, hát félelmetes.
Ha visszagondolok az MLB's bestekre, ugye minden héten ez a top 50 összefoglaló, hát kétszer-háromszor minden listán ott volt Benintendi.
Igen, csak ugye ez az is benne van, hogyha többet vagy a pályán, akkor több sanszod van erre. Mondom, nem akarom elvenni tőle. Én nagyon tudok azonosulni vele, csak itt a számok azért makacs dolgok, de hát ennyi.
Nemzeti Liga infieldje, fú, de jó, iszonyat jól néz ki. Egyes Goldschmidt, kettes Tommy Edman, shortstop Brandon Crawford, a hármas pedig Nolan Arenado.
Igen, 4-3 Cardinals játékos.
Itt az, hogy itt sincs nagyon kérdés szerintem.
Hát ugye Freeman lehetett volna kérdés Goldschmidt-tel szemben az egyesen, talán én nekem Tommy Edman az egyik kedvenc védőjátékosom az infielden, tehát az szerintem majd, hogy nem papírforma volt, hogy megelőzte Ozzy Albies-t is, Colton Wongot, és hát Brandon Crawford is. Milyen érdekes, hogy Lindor bekerült a legjobb három közé ebben a kategóriában.
Hát a védekezésével neki nem volt probléma, inkább a támadásával, de az, hogy Crawford 35 évesen újra Gold Glove-ot nyert shortstop pozícióban, pedig ő valahogy nem egy ilyen shortstop alkat, tehát ő egy elég ilyen robosztus felépítésű játékos, de hát iszonyatosan jól játszik, és azt hiszem ez a negyedik Gold Glove-ja volt egyébként.
Ami megnézed addig, mondom, az outfieldet. Leftfield Tyler O'Neill, szintén Cardinals. Centerfield Harrison Bader, szintén Cardinals. Rightfield Adam Duvall, aki amellett, hogy örülhet a Gold Glove-nak, örülhet a bajnoki címnek is, Mookie Betts-et és Mike Yastrzemskit előzte meg. Így néz ki tehát a Nemzeti Liga hát legjobb, posztonkénti legjobb védőcsapata.
Most a számokat nem hasonlítottam össze, de ez itt a Rightfield szintén egy picit, hogy Duvall jobb védőjátékos, mint Mookie Betts a Rightfield-en. Valahogy azt így lehet, hogy a számok más mutatnak, de ezt azért talán nem annyira könnyű elképzelni. Tehát a Betsnél jobb védőjátékos a right fielden az utóbbi időben nem nagyon láttam. De hát nyilván akkor valószínűleg itt is a számok döntöttek.
Még mondja csak.
Nem, itt ténylegesen a defensive run-ok meg hogy hány autót csinálnak az átlag fölött, hogy ez a két számból szokták összehozni. Ezt én ezek számok alapján nem. Szerintem akit még érdekes lehet, az nekem Jackie Bradley Jr., esetleg a Brewersből, de hát ő úgy tudom, hogy benne volt a legjobb háromba, de...
Ő centerrel jelölt.
Center, én abszolút igen, center.
Ott volt, ugye Harrison Bader nyert, és Brian Reynolds lett a második, meg Jackie Bradley Jr.
Igen. Hát a Kiermaierről is, vagy a Kiermaier?
Éjjelben, igen. Ott volt ő is a top 3-ban.
Igen. Szóval megmondom őszintén, hogy nekem én ezzel is elég. Tehát, hogyha kéne draftolnom ilyen csapatot, akkor szerintem benne lennének. Tehát így, ha csak a defense-re gondolunk, akkor, Akkor igen.
Még szaladjunk végig az MVP, Cy Young, Rookie of the Year, Manager of the Year kategóriákon, és csak annyit kérnék tőletek, ha szeretnétek, indokolhattok is, hogy ti mit szeretnétek, hogy ki nyerje, és szerintetek ki fogja megnyerni az adott kategóriát. AL MVP, Vladimir Guerrero Jr., Otani Shohei, Marcus Semien. G.
Otani. Tippelnék, meg neki is adnám. Ugye a korábbi adásban már beszéltünk arról, hogy Otani kapta ezt a Liga főbiztosi díjat a történelmi tettért, viszont most tegnap megkapta Vladimir Guerrero Jr. a Hank Aaron díjat, az NL-ben ezt
Bryce Harper, igen.
Ugye ez a legjobb támadó játékosnak szóló díj. Tehát most akkor igazából ez így kiegyenlítődött, hogy Otani is kapott már egyet, Guerrero is kapott egyet, úgyhogy az MVP szerintem az Otani kell, hogy legyen.
Igen, azzal nem tud Guerrero versenyezni, hogy hogyan dobott. Hogyha beállna a dombra Guerrero, akkor lehetne összehasonlítani így, hogy...
Pedig vagy két... a tét, basszus.
Hát te veszteni, sajnos veszteni fogsz, nem tudok ezzel mit csinálni. Tehát az, hogy az egyik 48 homert, az egyik másik 46-ot, nem tudom. És ezt nagyon korán megbeszéltük, Zoli, talán emlékszel, hogy ilyen május, június magasságában, hogy ki lenne annál nagyobb várományos ennek, aki a pályának mind védekezésben, mind támadásban ilyen teljesítményt nyújtani, és szerintem ez megkérdőjelez. Ha másképp döntenek, akkor nevetségesnek tartom az egészet.
Hát ahhoz, hogy itt komoly esélyekről lehetett volna beszélni, az az kellett volna, hogy Guerrero-nak meglegyen a Triple Crown, és a Blue Jays bejusson a rájátszásba. Akkor esetleg lehetett volna ezen gondolkodni. De így, hogy ezek nem történtek, meg így szerintem nincs vita.
Jó, én azt szeretném, hogy Marcus Semien kapja, és szerintem Guerrero fogja, most már csak azért is. NL MVP Bryce Harper, Juan Soto, Fernando Tatis Jr., én Bryce Harpernek adnám, és szerintem Bryce Harper fogja kapni.
Egyetértek.
Igen, itt szerintem Tatisnak a teljesítménye azért, ahogy védekezett, most tudom, hogy ez a támadás, de ha mind a két oldalra
nem, ez mindenről.
Nem, az MVP az minden.
Az mindenről.
Azért mondom, hogy Tatisnak a védekezés az nem volt annyira jó, sőt, ki is került az outfieldre, de nem csak a roster miatt, nem csak azért ütősorrendben tudjanak hozni, hanem mert nem ment igazán jól neki a védekezés. Emblematikus ugrája a ligának, nagyon szeretem, de ő biztosan nem.
Ebben a két... Bocsánat.
Mond.
Hát csak, hogy rossz üzenet is lenne szerintem egy ilyen szezonban adni neki az MVP címet. Tehát majd kapja meg máskor akkor, amikor tényleg meghatározó játékos, és azt a formáját mutatja, amit mindenki elvár tőle, és nem verekszik össze az egyik meccsen Machadóval. Jó, nem verekedtek össze, de hát azért volt ott egy kis szóváltás, szóval nyilván Machado nem értett egyet azzal, ahogy Tatis hozzáll a játékhoz. Tehát egy kis szerénység elvtársak Tatisnak, és akkor jövőre meg lehet az MVP cím.
Igen. Annyi csak még, hogy Harper már volt MVP 2015-ben, motivációs szinten Soto lehet, hogy egy picit megérdemelni, hogy kapjon még egy nagyobb lendületet, de azt gondolom, hogy a számok alapján Bryce Harpernek kell kapnia.
Sankó most kezdte, Amerikai Liga Cy Young díj, Gerrit Cole, Lance Lynn, Robbie Ray.
Én Robbie Raynek adnám. Tehát én, nekem ő nem kérdés, nem csak azért a Blue Jays, hanem csak azért, mert ugye strikeoutban ő nyert, 32-szer kezdett. Van 10 olyan mérkőzés, amikor két számjegyű strikeouttal kombinált. Én megmondom őszintén, hogy mindegyiket nagyon csípem, de ahogy Robbie Ray dobott idén, és nekem igazából a semmiből jött, és a Triple Crownból kettőt ő tud tartani, nekem ez nagyon meggyőző, úgyhogy nálam Robbie Ray.
Nálam is. Még Gerrit Cole az, aki még lehet gondolkodni, de ugye ezt már említettük korábban, hogy Cole azért viszonylag érintett volt a póktakony botrányban, Robbie Ray viszont nem, legalábbis nem ennyire egyértelműen, mint Gerrit Cole. Nekem igen, nekem számít. Nem tudom, hogy azoknak, akik döntenek a díjról, nekik is számít, de feltételezem, hogy köztük is vannak olyanok, akik igen. És emiatt is Robbie Ray-nek adnám én is.
És ki fogja kapni?
Robbie Ray.
Bízzunk benne.
Én azt mondom, hogy én is Robbie Ray-nek adnám, és szerintem Gerrit Cole fogja kapni.
Tényleg?
Aha.
De miért?
Sőt,
Vagy miért?
Még Leslie-nen is nagyon gondolkozom, csak ugye neki meg a playoff az elég cudar volt, az egy meccs.
Mondjuk abból a
azt nem nézik a playoffot egyébként.
Igen, mondjuk... persze, igaz. Akkor szerintem Leslie kapja.
Igen, de mondjuk az a White Sox rotációban azért, fuf, na mindegy is.
Akkor nézzük meg a Nemzeti Liga White Sox-át, a Milwaukee Brewers, hiszen ott van Corbin Burns, ott van Matt Scherzer és Zach Wheeler.
Én kezdem megint?
Kezdem én Burns-nek adnám, és szerintem Scherzer kapja.
Én Scherzernek adnám, és Scherzer kapja.
Fú, akkor mondok egy harmadikat. Én Scherzernek adnám, és Wheeler kapja. Nekem ez a 3000 strikeout klub ez Scherzernél, ez valami iszonyatos. Tehát, hogy nagyon kevesen. Tehát az egy olyan emblematikus dolog, amit érdemes. Tehát, hogy és akkor ő lehetne, de neki van már egy csomó szájengje. Tehát én azért nem adnám neki, mert a többieknek is jó lehet motivációnak, hogyha egy 37 éves játékos kapja, ettől függetlenül én megsüljem a teljesítményt, és én nagyon-nagyon szeretem. De azt gondolom, hogy ha a Burnsnek az a 27 évesként, vagy nem is tudom hány éves Zach Wheeler, mindegy, nem tudom, csak hogy egy picit így elvonatkoztatva, én azt gondolom, hogy szerintem most nem neki kéne kapni. Nem azért, mert nem
testet jó.
31, hanem hogy egy picit figyeljünk oda a feltörekvő generációra. Tehát itt már lehet, hogy azzal játszanék, hogy bár az is igaz, hogyha ha mondjuk a lehet, nem tudom, hogy ez lenne a negyedik száján, ja neki, most azon gondolom.
Igen, és az ötödik olyan dobó lehetne, akinek négy vagy több száján díja van, Roger Clemens, Randy Johnson, Steve Carlton és Greg Maddux mellett. Tehát itt valószínűleg az is számítani fog majd, hogy akarják-e a baseball újságírók, hogy ilyen történelmi magasságokba kerüljön Scherzer, hogy megérdemlje ezt. És én azt gondolom, hogy igen.
És akkor szerintetek mi a nehezebb, egy ilyen közepes csapatban jó teljesítményt hozni, vagy egy jó csapatban nagyon jó teljesítményt hozni?
Ez nehéz kérdés.
Mert a Wheeler gondolra akarok átkötni, de Phillies-ben azért ő szerintem annyira nincs erre a társakkal.
Hát de most beszéltük, hogy Harper lehet az MVP, de...
A dobódombon gondoltam, tehát a dobódombon.
Úgy igen.
Tehát, hogy azért neki egyedül kell viselni ennek a minden szépségét, és akkor a Burnsnél pedig azért a Brewersnek tudjuk, hogy megint szenzációs a rotációja. Szóval nekem egy picit, hogy ilyen lélek felé is menve, azt gondolom, hogy mind a hárman nagyon megérdemlik, mind a hármat meg tudnám indokolni, de talán azért nem örülnék Scherzernek, mert neki már van három.
Ez most ilyen romantikus megközelítés
volt. Abszolút.
Jó, hál' Istennek így november közepére belőled is előtör a romantika. Na, a számomra egyik legérdekesebb kategória, Amerikai Liga az év rukia. Randy Arozarena, Wander Franco mindenketten a Tampából, és Luis Garcia Houston Astrosból. Arozarena vagy Franco?
Én Frankónak adnám, de szerintem Arozarena fogja nyerni.
Nálam Betto?
Ugyanezt gondolom én is, nagyon megérdemelti. Hát ahogy ő játszik a rájátszásban, szerintem egy külön kaszt van most már Rookie of the Year.
De várjál, te is azt mondod, hogy Frankónak adnád, de Arozarena kapja?
Nem, én Arozarenát mondok.
Mert tehát, azt mondjuk, hogy Frankónak adnánk, de Arozarena kapja.
De nem adjuk Frankónak.
Én azért adnám Frankónak, mert ő igazi rookie. Arozarena meg nem egy klasszikus rookie.
De a baseballban nincsen, hogy igazi
rookie. Értem,
hát bocs meg, Franco jobb volt az alapszakaszban, mint Arozarena.
Kevesebb meccset játszott, igen, jóval kevesebb meccset játszott, de én is azt gondolom, hogy oké, hogy Arozarena a szabályok szerint rookie-nak minősül, de hát azért tavaly a rájátszásban ő nagyon sokat játszott, akkor lett ismert játékos, akkor hihetetlen meccseket hozott. Szóval értem
egy
persze...
Egyetlen egy dolgot hagynak, home steal.
Oké.
És akkor mind a kettőt imádom, tényleg. De hogyha emblematikus jelenetre kell emlékezni valamikor, akkor erre biztosan emlékszel.
De ez már a rájátszásban volt, nem?
Te tök mindegy, mert én nem tudom, hogy ezek a szakírók ezek hogyan válasszák szét ezt a dolgot, érted?
És akkor most beszéljünk Franco hitting streak, vagy bázis
20 évesen, így van.
Nyugodtan beszéltünk róla, de akkor is azt mondom, hogy attól, hogy egy csapat az alapszakaszban hogy játszik, és hogy arra kéne megkapnod valamit, úgyhogy utána meg a rájátszás meg egy teljesen más teljesítmény nyújtasz, akkor hogy tudod függetlenül kezelni ezt a kettőt egymástól?
Hát semmi, én az alapszakasz utáni történéseket.
Nem tudod, ezt nem, GS nem tudod szétválasztani.
Én azt hiszem, hogy Arozarén egy ilyen másfél éves Rookie of the Year díjat fog megkapni.
Valószínűleg igen, és akkor fél éves tesz Van der Sar kordó lesz. De ugye, hogy de ti szét tudjátok választani egyébként? Most tök józan paraszti dologgal. Hogy,
hát nehéz, de azt mondjuk, hogyha tehát a Homestilt emeled ki Arozarénánál, akkor azt mondjuk attól pont lehet függetleníteni magadat.
Meg az egész rájátszásból. Tehát olyan, mint tényleg az over the top, amikor megfordítja a sapkát, és az olyan, mint egy kapcsoló. Nem? Egy teljesen más csávót látunk a rájátszásból. Na mindegy, de mind a kettőnek tudok örülni, de biztos, hogy a kettő közül lesz a befutó. Mert ki a harmadik egyébként?
Luis Garcia az Astrosból.
Ja, dobó. Aha. Hát mondjuk ő se szart, mindegy, igen.
Na mondjuk az csúnya lenne, hogyha ő kapne.
Nem hát, én is azt gondolom, hogy ebből a két játékosból, hogyha nem tudnak választani, akkor adják vissza a diplomájukat.
Nemzeti Liga, Rookie of the Year, Dylan Carlson, Cardinals, Jonathan India, Cincinnati Reds, Trevor Rogers, Miami Marlins, én Indiának adnám, szerintem Carlson kapja.
Hát én még Trevor Rogers, én Carlsonnak nem adnám valamiért ebből a háromból, vagy Indiának, vagy Trevor Rogersnek, és akkor én mondom Trevor Rogerst, hogy...
Kicsit tudsz még messzebb menni a mikrofonttal esetleg?
Hát itt vagyok közvetlenül mellette, tehát
tényleg?
Fülhallgató anyom.
A budin ül, visszhangzik.
Ne, az nem baj.
Ki volt az?
Akinek piros a szennyere.
Kivételesen nem én voltam, én vállalnám, de nem én voltam. Sajnos.
Négy tagú társaságból egy, és csak is egy ember lehet 100%-ig biztos abban, hogy kifingott. De ez a három tagúra is igaz, úgyhogy... Na mindegy.
Úristen!
Így kezdeni egy munkanapot. Már mindenki.
Jó, akkor én Trevor Rogers-t mondom, mert valószínűleg nem ő fogja kapni.
De most azért mondod, mert nem ő fogja kapni?
Hát ezért mondtad.
Amit ő a Marlinsban mutatott a dombon, pont sikerült egy-két meccset elkapnom, amikor ő dobott, és egyszerűen nem tudták ütni. És olyan magabiztosan a rookie szezonja ellenére nagyon-nagyon meggyőző volt, és nagyon nagy reménysége ő a Marlinsnek, úgyhogy Rogers-ra szózok.
Jó, én Indiára ugyanúgy, tehát nekem ő nagyon, és ha ne legyen már megint Cardinals, volt egy csomó Gold Glove, nem akarom, legyen a Redsből valaki, úgyhogy Jonathan India.
És akkor még az év menedzseré vannak hátra, amerikai liga.
Na, az kemény szerintem.
Dusty Baker, Kevin Cash, Scott Servais, ugye a Seattle Mariners.
A Mariners,
aha. Igen.
Nem könnyű, ez sem.
Ez nagyon nehéz, igen. De remélem, hogy Dusty Baker megkapja.
Én is Dusty Bakerre szavazok. Ugye tavaly Kevin Cash nyert.
Igen. Meg idén is ő fog.
Ja, a 162-vel lehet, igen. Hát figyelj, ez a rész, ez tündökölt az alapszakaszban, csak az igen mindig kérdés, hogy akkor miért nem jutottak tovább? Tehát, hogy ez nekem nagyon tetszett, de az, hogy Dusty Baker, amit kihozott ebből az Astrosból, nem azért, mert hogy ez rosszabb csapat vagy jobb csapat, csak hogy a maga rutinjával azért szerintem elég jól sikerült minden egyes csere, minden egyes meglátása, hogy még tudták nyújtani egy kicsit a World Series-t.
Figyeltek már, bocs, nektek nem hiányzik innen Alex Cora? Hogy azzal a Bostonnal odáig jutott, ameddig? Én ezt nem is értem.
Igen,
hát,
igen.
Hát a Mariner, tehát Scott Service helyére simán befért volna. Ott szerintem arra mentek rá megint, hogy amit nyújtott a Mariners az utolsó harmadába a szezonnak, az brutális volt. Tehát, hogy... De hát én csak ezért érzem azt, hogy itt nem került ide Alex Cora, de tök jogos a felvetés.
Jó, akkor ti mondjátok Békert, én mondom Cash-t.
Jó.
A Nemzeti Liga is elég érdekes. Craig Council, Milwaukee Brewers, Gabe Kepler, San Francisco Giants, Mike Shield, St. Louis Cardinals.
Én egy picit meg Brian Snitkert hiányolom.
Ezzel a Braves-szel.
Ezzel a Braves-szel, igen, amit az alapszakasz második felében ő összerakott. Bár lehet, hogy inkább ezt a front office-nak tulajdonítják, hogy ennyire sikeresek tudtak lenni. Így a háromból viszont nekem nem kérdés, hogy Gabe Kepler.
Nekem se, ráadásul sajnálom egy picit Cancelt, mert az elmúlt négy évben háromszor volt, úgyhogy jelölt. Cardinalsnak továbbra sem adnám. Értem, hogy nagyon védekeznek, de De nem adnám. Tehát, hogy a kettő közül, tehát Craig Council és Gabe Kepler lenne, az de nálam is inkább Kepler, hogy ebben a csoportban a Dodgers-t és a Padres-t maga mögé utasító ott tudtak lenni. Szerintem nem vagyok benne biztos, hogy ez meg fog ismétlődni a következő két évben.
Igen, tehát hogyha erre legyen igaz. Valaki évedzője díjat, akkor mire?
Igen, igen. De mondom, abszolút jogosabb felvetés, hogy Snitkernek itt kéne lenni.
Nálam is abszolút Kepler, úgyhogy ezzel kapcsolatban nincs kérdés. Mindjárt vége az adásnak, viszont még egyetlen gyors témát szeretnék érinteni, méghozzá edzőkeringővel kapcsolatban. Nevezetesen arról van szó, és mindjárt konkretizálom is a dolgokat, hogy valaki menedzserből bench coach-sá válik, vagy base coach-sá válik, ez mennyire visszalépés, ez mennyire trend, ez mennyire gyakori. Ugye két nevet kell említeni, Jay Singler, akit menesztettek a San Diego Padres kispadjáról, ő lesz a bench coach-a a Minnesota Twinsnek, és Luis Rojas, aki pedig nem folytatja a munkát a New York Mets menedzsereként, ő lesz a New York Yankeesnek a third base coach-a.
Hát a Tindlernél szerintem nem visszalépés. Ő, ugye a bench coach az tulajdonképpen egy ilyen edző helyettes, vagy helyettes edző, és lehet, hogy ő túl korán került ennél a Padresnél a vezetőedzői pozícióba. Én őt nagyon jó edzőnek tartottam egyébként, aztán ez az idei szezon ez rám cáfolt, meg sok mindenki másra is. Én azt gondolom, hogy neki még tapasztalatot kell szerezni, és őt biztos, hogy fogjuk még head coachként látni a későbbiekben.
Kicsit úgy érzem, hogy nem biztos, hogy a sikerhez vezető út az mindig ilyen egyenes irányba megy, lehet, hogy néha oldalra kell lépni. Tehát én olyan nagy dolgot nem látok ebben, az, hogy sőt, van, aki szereti, sokkal jobban szereti azt, hogy ott van kint a bézeken, és tudja irányítani a bézelningot. Meg amikor, ugye csak támadásnál vannak fönn a pályán, de amikor védekezésben vannak, akkor úgy megbeszélik a dolgokat. Szóval ez egy külön crew. Itt nagyon az, hogy megvan nevezve valaki vezető edzőként, ettől függetlenül én nem látok ebbe olyan visszalépést, ami lehet, hogy pénzben visszalépés, vagy titulusban, mert ugye teljesen más hierarchiában vannak. Én megmondom őszintén, hogy ahhoz, hogy néha, ezt tök őszintén mondom, hogy néha előre tud lépni, egyszer hátra kell lépni, vagy oldalra kell lépni, utána meg tud újulni, és más tud csinálni. Én nem látok ebbe semmi kivetnivalót, más hierarchiába kerülnek, más csapatoknál lesznek, teljesen más berögzött dolgok vannak. Én nem látok ebben semmi olyan dolgot, hogy ez visszalépés lenne.
A Tillernél és Rojasnál talán egy picit igen, szóval benne nem vagyok teljesen biztos, hogy...
Nála ez az oldalra lépés.
Nála, igen. És nála picit kérdésesebbnek érzem, hogy ebből tud-e majd előre lépni, de elképzelhető, hogy ő is fog tudni.
No, hát azt hiszem, hogy ami történt az elmúlt napokban a World Series-zel és az egyéni díjakkal kapcsolatban, azt úgy nagyjából összepakoltuk. Jövő héten jövünk majd a következő résszel, és ami könnyen lehet, hogy egyben az utolsó lesz 2021-ben, hiszen jövő héten osztják majd ki ezeket a bizonyos díjakat, amiknek a döntőseiről beszéltünk, MVP, Cy Young, Rookie of the Year, Manager of the Year, itt szépen minden napra jut majd egy-egy ilyen díj, és mi is azért majd a saját véleményünket, a saját All-Star csapatunkat, az elmúlt 7 hónapról a legfontosabb eseményeket összeszedjük, megbeszéljük, és igazából jövő héten már egy ilyen teljes szezon értékelővel jövünk, úgy, ahogy van mindennel és mindenkivel kapcsolatban. Úgyhogy jövünk jövő héten, Sankóval meg G-vel, akiknek már köszönöm szépen nektek a figyelmet, kövessetek minket továbbra is, és a jövő héten pedig jövünk, hát könnyen lehet az utolsóval, ha csak még az All You Can Eat vacsorákról nem jelentkezünk be. Szóval köszi mindenkinek, szevasztok!
Hello.
A műsor a Béton partnere.